szemben ül velem Tegzes Katalin, a segítő nővérek kongregációjának szerzetese. Beszélgetésünket egy József Attila idézettel kezdeném. Hiányod átjár, mint húzat a házon. Katalin nővér, mi jut erről eszébe?
Újszerű ez az idézet, még nem használtam az elmúlt 13-14 év alatt, amióta a veszteséggel élőkkel foglalkozom. Maga a hiány az valóban a veszteségnek alapvető része. Ha valamiben azonosak a különböző gyászok, akkor ebben, hogy veszteséget jelentenek. Valakinek a hiányát, valaminek a hiányát. Nem csak az emberek halála jelenthet valakinek hiányt, hanem ma egyre gyakrabban találkozunk olyan veszteségekkel is, ami nem az emberi halálhoz kapcsolódik. Elveszti valaki a munkahelyét, esetleg el kell hagynia korábbi lakóhelyét, de még a társ állat vesztesége is komoly hiányt jelenthet egy ember számára. Ezek különböző élethelyzetek. Természetesen nagypénteken az emberi halál kerül közel, hisz Jézus, aki Isten fia volt, értünk emberré lett, az emberi életformát vette magára, és ebben az életformában érte meg a halált.
A halál általában negatív gondolatokat hoz elő az emberből. Igaz ez? Vagy van, aki a halált tudja elfogadóan is szemlélni?
Többféle szemlélettel találkozhatunk, pontosabban élhetjük meg. Ha keresztény szemlélettel nézem, akkor a halál egy ember számára azt jelenti, elérte teremtettsége célját, eljutott oda, amiért az Isten létbe hívta. Kis katekizmus, valamikor itt tanultuk, mi végre teremtette az embert. Az Isten szeresse, dicsérje, tisztelje, és eljusson az üdvösségre. A halállal számunkra ez a kapu nyílik meg, az üdvösségre való tovább lépés kapuja. Ha ezzel a keresztény szemlélettel szemlélem a halált, akkor egy megérkezés, egy beteljesedés. Ezt hallottuk nagypénteken Jézustól, mint utolsó szó, egyike beteljesedett. Az az ember, aki befejezi az életét, egy beteljesedett életet hagy itt. Ami alatt olyan gyümölcsöket termett, ami maradandó, ahogy az evangélium írja. Ami alatt olyan kincseket gyűjtött, amit nem rág meg a moly, és nem esz meg a rozsda. Ha ezzel az oldallal tekintek, akkor eljuthatok egy pozitív gondolathoz. Ha másik oldaláról nézem, hogy hogyan is van jelen az ember életében a halál, akkor gyász nincs halál nélkül, halál pedig nem lenne bűn nélkül. Amíg élünk, addig bűnt követhetünk el, ami elválaszt az Istentől, és távol tarthat a végleges találkozástól, az örök boldogságtól. Az az ember, aki meghalt, több vétket nem tud elkövetni. Az az ember addig megélt élete során begyűjtött kincseket tudja oda tenni az Isten elé. A szenvedés, betegség, vagy értelmének, mozgásának, szabad akaratának elvesztése a halállal feloldódik, megszűnik, akkor egy felszabadító gyász lehet az, ami itt marad utána. A halállal mindennek a szenvedésnek vége. Jézus a mi bűneinket vette magára, és ezzel a beteljesedett szóval ennek a végét jelenti. Találkoztam olyan gyászolóval, aki nem tudta elfogadni azt, hogy a szerette férj, feleség, gyermek, barát egyszerűen fizikailag nincs többé. Ha arra gondolok, hogy a gyászolók mi az, amit leginkább említenek, akkor az a hiány, a magány, ami egy ember, egy társ elvesztése után marad. És ezt a hiányt csak az Isten tudja betölteni. Pontosan azért, mert ő a saját fiát is odaadta, értünk.
Ebben van egy kis önzés is, nem? Hogy aki itt marad, az saját magát siratja.
Pontosan. Szoktam kérdezni, akkor különösen, ha nagy lendülettel és nagy odaadással elmondja, hogy ő még ápolta volna, meg ő mindent megtett volna, csak hogy itt maradjon. És akkor csendesen megkérdezem, hogy és szerinted az neki jó lett volna? És itt tudok segíteni, hogy rádöbbenjen az önzésére, és ehelyett egy pozitív utat válasszon. Például az Isten akaratának az elfogadását, például azt, hogy az a férj vagy feleség előre ment. Van az élet rendjéből adódó elválás és halál, a természetes folyamata az életnek, amikor a gyermek eltemeti a szüleit. Majd ő éli tovább az életét. Nehezebb az, amikor a gyermeket veszti el a szülő, és fogalmazódik meg benne, hogy te miért nem én mentem el. Talán ilyenkor segít az, hogy beteljesedett élet lehetett egy 6, 8, 10, 20, 40 évet megélt ember élete is. Ilyenkor kell tudnom azt az Istenre bízni, hisz nem én vagyok az élet ura, hogy az Isten nálam jobban szerette azt a gyermeket, fiatalt, vagy éppen időset, mint én, és ő tudta, hogy az, akit elhív, az készen van arra, hogy elhívja. Az Isten akkor hív el, amikor készen vagyok, leginkább a vele való találkozásra. Nekem ez egy nagyon mély hitem, meggyőződésem.
Katalin nővérnek mi a tapasztalata, ha valaki el tudja hinni azt, hogy egy másik formába lépett csak át a meghalt, a fizikai valóságát itt elvesztette a földön, de ő itt van velünk. Hogy reagálnak erre a gyászolók?
Különböző gyászcsoportjaim vannak. Nemrég az egyik gyászcsoportban azt kérték az együttlétünk témájához, montázsmeditációt használjunk. Ez azt jelenti, hogy színes képeket állítok össze a számítógépemen, és egy projektor segítségével, mint egy vetített képes előadást végig tekintünk, ez nem kell 5-10 percnél több legyen, esetleg még kis zene is van alatta, de maguk a képek beszélnek, nem én. A kérdéséhez most leginkább ez jut eszembe, amikor is különböző hernyókat láttak először a képen, majd pedig ezek bebábozódását, és ezekből a csodaszép pillangók kiröppenését. Rendi alapítónőnk, gondviselésről nevezett Boldog Mária, szintén, amikor ő ezt az üzenetet hallotta, hogy a mi életünket és munkánkat és tevékenységünket a tisztító tűzben szenvedőkért és a tisztulás útján járókért ajánljuk fel, szintén a pillangók életének a hasonlatát használta. És számomra ez egy ilyen példa lett, amit el tudok mondani, hogy itt a Földön ilyen nagyon-nagyon egyszerű életet élve, majd egy láthatatlan, csodálatos átalakuláson átmenve a pillangók élete az, amit ember szem nem látott, ember fül nem hallott, az Isten azoknak készítette, akik őt szeretik. Tulajdonképpen ez az az átmenet, amit én a folyamatos kapcsolattartásra el tudok képzelni. És mivel nincs két egyforma ember, nincs két egyforma gyász, nincs két egyforma halál, így nincs két egyforma folyamat sem, ahogy elengedni tudom a beteljesedett életet élő embert, és át tudok lépni ebbe a másik dimenzióba, ahol ő jelenleg már van, és ahova én készülök, és hiszem, hogy a két ember között kapcsolat van. Beszélgetni lehet, imádkozhatom, és a szentmisével és az áldozatvállalásaimmal segíthetem azt, aki már elment közülünk. Tudni nem tudom, hogy a mennyországban van-e, már az Isten boldog színe látására jutott-e, de reménykedem, és segítem őt, hogy ha még a tisztulás állapotában van, akkor ez mielőbb megtörténjen.
Érezhetem-e az ő segítségét is?
És viszont is kérhetem az ő segítségét, mert hisz abban a reményben, hogy ő már az örök boldogság részese, ő már az Isten látás örömét élvezi, tud nekem segíteni. Az imának az ereje végtelen. Oly sok mindenért kérleljük az Urat, oly sok mindennért kérdeljük a szentek közbenjárását, szabad egyszerűen a szeretteink közbenjárását is kérni. Az elmúlt napokban is volt olyan esemény az életemben, amikor csak egy egyszerű, kicsi hétköznapi dologhoz, de nagyon kértem az elhunyt nővértársaim segítségét. Ez az ima meghallgatásra talált, és az a dolog apró dolog volt, de nagy segítség, és én hiszem, hogy a közbenjárásukra meghallgatást talált.
Ez már gyógyulást is jelenthet egy fájdalmi folyamatban.
És egy még nagyobb bizalmat az Istenbe vetett hit vonalán.
Katalin nővér, mint anesteziológus asszisztens az onkológián több mint 10 évig, és mint hospice-ban is tevékenykedő, gondolom sokat töltött, vagy több időt töltött az átlag embernél halál előtti állapotban lévő betegekkel. Mi a jellemző rájuk? A megnyugvást látta inkább, a küzdelmet, vagy ebből azért nem lehet statisztikát csinálni, mert mint mondta, hogy minden ember más?
Nem, statisztikát nem lehet tenni. Sőt, azt sem mondani, hogy no, ez egy nagyon hívő ember volt, és akkor ennek így vagy úgy kell majd a haldoklásának bolynia. Nem is szeretnék megkülönböztetést tenni. Soha nem is tettem. Ami tapasztalatom, hogy mindig azzal kell együtt menni, amit a haldokló megél, amit a haldokló tudni szeretne. Volt olyan betegem, aki azt mondta, hogy ő nem akarja tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, ő élni akar. És akkor hozzátartozóknak is azt ajánlottam, hogy amíg lehet, menjenek, ha ő most kirándulni szeretne, vagy utazni, fizikai állapota megengedi, ültessék be az autóba, és ő tudjon élni, tudja azt megtenni, amit ő szeretne. És volt, és van olyan utolsó stádiumban, vagy már az utolsó fázishoz közeledő stádiumban levő beteg, aki azt mondja, hogy csak az igazat mondd meg. Saját bátyám volt így. Fiatalon halt meg, 58 évesen, egy bő év volt az, amikor tudtuk, hogy a betegsége visszafordíthatatlan. És mindig csak ezt kérte. Kató, csak az igazat mond. És az utolsó napokban megkérdezte, Kató, meddig tart még? És mondtam, nem soká. Sőt, amikor aztán már az utolsó napját élte, nem tudtam, hogy az utolsó, de vele töltöttem, és úgy imádkozgattam, hogy az ő ujjain mondtam a rózsafűzért a beteg ágyán, akkor azzal biztattam őt, menj haza, bátyó, édesanyja vár, mert édesanyánk már akkor 5 évvel ezelőtt meghalt. Édesapánk még élt. Mellette úgy kellett állnom, mint aki tudtam, hogy 91 évesen az 58 éves fiát fogja elengedni, és azért imádkozik, hogy ez a elmenetel a maga békességében történjen. És így is volt, szentségekkel megerősítve, békességben engedtük el a bátyámat, majd 6 hétre rá édesapámat is.
Ahogy az elmeneteleknél ott van Katalin nővér, érzi-e, hogy a szűzanya is esetleg ott van, vagy hogy az Úr Jézus is segíti az elmenőt? Gondolom, nagy küzdelem folyik jó és rossz erők között a halál pillanatában. Kiragadja el a lelket, amelyik éppen elkészül.
Az, hogy kiben belül milyen küzdelem folyik, néha látjuk, néha nem. Néha ez egy egészen mélyen történő folyamat, néha hangot ad az illető annak, hogy ez egy nagyon nehéz folyamat. Volt, aki már így utolsó napjaiban egy éjszakai virrasztásom során ezzel pohászkodott fel, hogy nem tudtam, hogy ilyen nehéz meghalni. Ő egy komoly küzdelmet vívhatott. Imádsággal voltunk mellette. De van olyan, aki ennek nem ad hangot. hogy az akár Istenbe, Jézusba vetett hitem, vagy Mária tiszteletem, milyen mély, vagy kinek, melyik hozzátartozónak, milyen mély ez a hite, hogyan tud abban a pillanatban elvonatkoztatni pont az előbb beszélt ön sajnálatából, és ott állni, ezt megint csak nem lehet megmondani. Minden ember más. Van, aki ezt méltósággal tudja tenni, van, akinek kevesebb ilyenkor az ereje, és inkább eltávolodik, de azt tudom mondani, hogy nagyon sok erőt kapok ilyenkor, legalábbis így érzem, a betegek mellett, a haldoklók mellett. Akár isteni erőnek mondhatom, akár a szűzanya támogatása, az a fájdalmas anya, aki megélte a halállal kapcsolatos érzést is, hisz a héttör átjárta a szívét. Ő bűntelen volt, de pont azért, hogy sok szív érzése megnyilvánuljon, olvassuk a Szentírásban, a héttör átjárja a szívét, Simeon ezt jövendöli meg. És valóban, ott állt a fia keresztje alatt.
Most vezessük át Jézus halálához a témánkat, hogy ott Mária állunk a kereszt alatt.
Elkíséri Jézust, nem csak a kereszt útján, hanem az alatt a 30 év alatt is, amíg otthon élt. Az evangéliumi események ugyan nem említik, de Mária kettős veszteséggel élte meg az életét. Ha József élt volna akkor, amikor a keresztúton el kell kísérje a fiát, biztos, hogy ott lett volna vele. Tehát a következtetés visszavisz oda bennünket, hogy József már akkor nem élt. Tehát Mária a mi fogalmaink szerint özvegy volt. Elkíséri fiát a szenvedés útján. Végignézi az igaztalan szenvedést. Elveszíti a fiát. Legalábbis ezt éljük meg emberi formában. Mária kellett, hogy a fiát elengedje, kellett, hogy meghallja, hogy a fia őt Jánosra bízza, és Jánost pedig őre áll, benne bennünket is. Mária elhitte Jézus tanítását, hogy meghalok, megölnek, de harmadnapra föltámadok. És Mária ebben a reményben élt. Ez a remény az, amit Mária nekem is meg kell, hogy tanítson. El kell, hogy töltsön ennek a reménye. És bár nem írja a Szentírás azt, hogy Mária találkozott volna húsvét hajtalán a feltámadott Jézussal, de valami belső biztonsággal tudom azt, hogy ő tudta, hogy az a harmadik nap eljön, és Jézus él.
Az apostolok futottak, hárítottak, menekültek, az nem akarták elhinni.
Az apostolokkal kapcsolatosan egy olyan kérdést tettem fel egyszer az egyik gyászoló csoportban, és azóta ezt többször megteszem. Ez a kérdés mégpedig így hangzik, lehet-e készülni a halálra? Jézus fölkészítette-e az ő apostolait, az ő szeretett tanítványai a saját halálára, hisz maga Jézus tudta, hogy mi vár rá. Biztonsággal tehette ezt meg. És akkor, ha a Szentírásra nézek, azt kell mondanom, nem is egyszer próbálta az apostolokat készíteni. Mindannyiszor hárítottak, mindannyiszor elutasították ennek a lehetőségét is. Lám Péter, aki még ki is oktatta volna Jézust, bár ezek után kellett hallania azt, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkozol. Vagyis, ha én az életem során szeretnék nem emberi módon gondolkodni az életem jövőjéről, a hova tartok, a szeretteim halálát követő sorsról, akkor valahol ide kellene visszamennem. Arra, hogy igen, Jézus, ahogy az apostolait fölkészítette, én is készülhetek a szeretteim halálára, sőt a saját halálomra. Ma megtanítanak megszerezni valamit, de nem tanítanak meg elveszíteni. Már az egész kicsin gyermekektől a felnőtt emberekig gondolok. Tudnilik, ez az egész életünket végig kíséri. Ha belegondolok abba, hogy kicsin gyermekként nagyon szerettem azt a kis piros kockás kabátomat. De ha ma bele szeretnék bújni, bizony nehézségbe ütköznék. Vagyis azt el kellett engednem. Akkor nagyon veszteségként éltem meg, hogy már nem kaphatom meg a piros kockás kabátot, hanem helyette valami mást kell fölvennem. Későbbiekben esetleg egy kudarc élmény az iskolai felvételimmel kapcsolatosan, vagy egy szerelmi csalódás megint veszteség elé állított. Hogyan tudtam ezzel együtt menni? Igyekeztem-e beépíteni az életembe a tapasztalatokat, vagy pedig nem akartam tudni róla? És így jutunk el egészen az ember haláláig, az embertársaim elvesztéséig, szeretteim elvesztéséig. Ha tudom azt, hogy az élet a születéssel kezdődik, de a halállal végződik, ez még nem jelenti azt, hogy az egész életem során a halál gondolatával kellene foglalatoskodnom. De azt, hogy számomra ez az életforma, egy átmeneti életforma, és nekem maradandó gyümölcsöt kellene teremjek, és maradandót kellene alkotnom olyan szempontból, ami az örök életre magammal vihető, akkor már igen, mert ez pozitív gondolatot rejt. És az apostolok számára is, akkor, amikor ugyan szembesülnek az ő emberi határaival, amivel mindenki, én is, és más is, akik veszteséggel élünk itt a földön, mindig egy picit elhagyunk, akkor ők is egy olyan veszteséggel néztek szembe, ami nem a végét jelentette valaminek csak, igen, egy folyamatban valóban, de egy sokkal távolabbra mutató időszak nyílt meg előttük. Igaz, hogy nem tudtak eleget tenni még annak se, hogy imádkozzanak. Ezt sokszor tapasztalom és hallgatom meg, hogy hát nem tudtam még imádkozni se, meg nem tudtam, hogy mit kell csinálni, mert hogy az Isten. És akkor itt van az, hogy nem büntetés. Az Isten, ahogy említettem, tudja azt, hogy mikor vagyunk készen és elhív. Jézus is azt mondja, beteljesedett. Vagyis mindaz, amiért a földre jött, mindaz, amit az atya akaratát teljesítendő feladata volt, beteljesített. Ehhez hívta az apostolokat, mint egy segítségül, imádkozni a saját Getsemáni kertjének az idejére, utána bizony elfutottak az apostolok, bezárkóztak. És amikor már halála után a feltámadás fényében jelenik meg, még akkor is van, aki hitetlenül áll ezzel a ténnyel szemben. Igaz, a három apostol, akit magával vitt a táborhegyre, bepillanthatott ebbe a végtelen nagy fényességbe, ebbe az életbe, ami ránk vár a halál után a feltámadás fényében.
A gyerekeket is fel kell akkor készíteni, ahogy Katalin nővér szavaiból kiveszem, készülni kell a veszteségre, és erre nem nagyon készülünk gyerekkortól fogva.
Mi négyen vagyunk testvérek, én elhunyt bátyámat is természetesen ide sorolom, viszont a még élő öcsémnek és húgomnak 3, illetve 4 gyermektől 19 kis unoka van. És én közöttük megtapasztalom, mit jelent a gyermeki lélek, mit jelent az élet, és mit jelent a veszteség. Ha velük vagyok, és játszottunk, akkor mit szeret a gyermek? Természetesen nyerni. De néha egy picit próbára tettem őket, mert én nyertem. És akkor mi volt a reakció? Hát akkor hagyjuk abba, ennyi most elég volt. Én pedig abban voltam, hogy de miért, hát veszteni is tudni kell. Próbáljuk meg újra. És ilyen mód próbáltam őket, és lehet próbálni a gyermekeket, hogy igen, az életük apró kis veszteségében lehet, hogy csak egy játék, vagy egy kedvenc állatnak a kimúlása, az legyen egy megbeszélt, egy átgondolt folyamat, mert igen, tudni kell veszíteni a játékban, együtt kell menni, hogyha elpusztul egy kis papagáj, megélte már azt az életet, amit nem biztos, hogy még ugyanazon az estén be kell szerezni valamelyik nyitvatartó éjjel-nappali bevásárlóközpontban egy újat, vagy például nyugodt lélekkel lehet a temetőbe kivinni a gyermeket. Akár a temetésre, ha az a nagypapa halála, vagy egy közeli ismerős, vagy egyáltalán csak egy ünnep, vagy egy születésnap, emlékezete a nagypapának, egy évfordulós szentmise. 2 évvel ezelőtt lett volna édesapánk 100 éves. És egy olyan szentmisét kértünk az atyától, ahol mi ünneplő lélekkel emlékezhetünk meg arról, hogy ő mit is ajándékozott nekünk az életében, mi mindent tudunk mi megköszönni. És a már éppen felnővőben levő sok-sok kis dédunoka különböző hangszerein egy kis családi zenekarként vett részt a szentmisén. Lehet, hogy az a 2 éves csak a kólás dobozból készített kis csörgőjét rázogatta, de megpróbáltunk az öröm hangján hálát adni, és ezt a gyermekek pontosan tudták. De ugyanilyen, amikor halottak napján kilátogatunk együtt a temetőbe. Szűk család, apukákkal, anyukákkal, bizony több mint 30 ember, és sírról sírra járunk, mindig elmondva, hogy kik vannak a sírban. Számomra egy nagy, nem is csak élmény, hanem egy belső megérintettséget jelentett, amikor öcsém fia azt kérte az öcsémtől, hogy apa, ma hadd vezessem én a családot, hogy tudjam, hol vannak a sírok, honnan hova megyünk. Fölkeresve dédszülőket, nekik már ükszülőket, imádkozva, egy kis gyertyát gyújtva, a kicsin gyerekek útközben a gesztenyét gyűjtik, és abból kis keresztet rakosgatnak ki a sírkőre, de megállunk a temető központi keresztjénél mindazokért imádkozni, akiknek a sírjához nem jutunk el. Régi szokásokat biztatok feleleveníteni a nagyszombati szent sírlátogatást. Az én időmben még szépen felöltöztettek bennünket, és sorra a környék templomaiban imádkozva fölkerestük Jézus sírját. A szombati nap a csendesség napja. A halál, ahogy a temető is magába öleli a csendet. Ha ezt is át tudjuk adni a gyermekeknek, akkor a húsvét ünnepe nem egy evésről, ivásról, még jobb esetben a megáldott ételek elfogyasztásáról szól csak, és a húsvéti tojásról és locsolásról, hanem a 3 szent nap lelkületét is át tudjuk adni. És a szobád díszítő kereszt nem csak valami riasztó, ijesztő dolog lesz, egy ember a keresztre feszítve, hanem egy mély találkozás, ami kezdődhet a nagy csütörtök esti szertartással, talán ami újdonság a lábmosás szertartásával, a szeretet gyakorlásának a kimutatásával, fejeződhet az oltárposztással. Talán otthon is szabad mindezt kicsit jelképesen asztal terítőt levenni, vagy bármi egyéb. És aztán a nagypénteki szertartás. Most, hogy munkaszüneti nap lett, nagyon pozitívnak éltem meg azokat a templomokat, ahol délutánra került a nagypénteki szertartás. És azt tapasztaltam már tavaly is, hogy a családok kicsin gyermekekkel jöttek. Lehet, hogy szokatlan volt nekik a kereszthódolatkor kimenni, és hogy apa megérinti a keresztet, de ő is megérintheti. Ilyen mód belelépni a nagyszombat csendjébe. Talán készíteni otthon is lehet egyszerűen egy húsvéti gyertyát, amit megkültöttünk a halottainknak a temetőben, és ami majd felragyog húsvét hajnalán, vagy a szombatesti feltámadás jelképeként. Tehát egy folyama legyen ez is az életemben. A veszteség, a halál emberileg tűnhet véglegesnek, visszafordíthatatlannak, nem tudom megragadni azt az illetőt, azt a szerettemet, nem tudom megölelni, de ugyanakkor lélekben igen, mert megélhetem, hogy átölel az Isten az ő szeretetével.
Sötétségből a fényre, igen. Beszélgetésünket talán azzal fejezhetnénk be, amit a rendi pólóra csináltattak, írtak. Minden vég egy új kezdet.
Igen. Minden nap lezárul este, és nem tudom, hogy lesz-e reggel. De ebben a hitben mondom el az esti imámat, zárom le az estémet, tekintek vissza arra a napra, hogy a holnap új lehetőséget hoz, egy új kezdetet. Szintén gyermekeknek, de felnőtteknek is szívesen elmondom azt a kis képet, ami talán ezt jellemzi. Amikor elindul az életem, az Úristen egy kis mozdonyt indít el, amihez minden nap egy-egy új kis kocsit, csillét rak. Aznap belerakhatom abba a csillébe, ami aznap lehetőségemben van. Jót tettek, van, amit nem biztos, hogy dicsőséggel nyugtázok, hogy na, az is belekerült, hibáim is mindenem benne van. és ez a csille este tovább megy. Holnap egy újabb csille kerül oda, és az előző napból sem kivenni, sem hozzátenni már nem tudok. De az aznap előttem álló csillébe beletehetem mindazt, ami aznap belefér. Minden nap egy új kezdet, és az életem vége hasonló. Amikor ez a csilla megérkezik a céljához, valami egészen új vár rám. Az örök világosság, az örök boldogság, az örök élet. Erre lettem teremtve.
Katalin nővér, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és áldott húsvéti ünnepeket kívánok.
Köszönöm szépen, én is viszont, önnek is, és a rádió minden hallgatójának és munkatársának.
Kedves hallgatóink, Tegzes Katalinnal, a Segítő Nővérek Kongregáció szerzetes nővérével beszélgettem veszteségről, sötétségről, negatív élményekről, majd ebből kivezető remény, fény és pozitív gondolatokról. Köszönöm, hogy velünk voltak. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok kedves hallgatóinknak. Thank you.
Az interjút Jancsó Márta készítette.
Mária Rádió.